Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az ökumenikus egyházi lapszemlét Gödöllő Mária besnyőm. A november 24-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hete jelenik meg, most a november 17-ére és 24-ére dátumozott szám 58 oldalán lévő 54 cikkből válogatunk. A 24. oldalon olvassuk, hogy a reformáció hajnalán a mérsékelt luteri irányzat mellett kialakult, elsősorban Zwingli követői között radikális svájci irányzat. Míg a zürichi teológus semmiféle képet vagy szobrot nem tűrt meg a templomokban, addig Luthertől egyáltalán nem állt távol a képes ábrázolás. Ez bizonyítja az 1534-ben megjelent első teljes Biblia fordítása, melyet Lukács Kranács illusztrációi díszítenek. A 28. oldalon olvassuk, hogy idén 72 ezer ember döntött úgy, hogy a személyi jövedelem adójának 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyháznak ajánlja föl, ez 392 millió forintot jelentett. A történelmi egyházak közül az evangélikusok felajánlói a legtehetősebbek. A legtöbb felajánló, 633 ezer fő a Magyar Katolikus Egyház javára rendelkezett, de a legnagyobb növekedést a múlt évhez képest a Magyar Iszlám Közösség mutatta fel. A 38. oldalon olvasjuk, hogy Weiss Manfred a Klausán téren a semmiből hozott létre egy kis üzemet az 1880-as években. Nem csak a fegyvergyártás, hanem a konzervipar elindítása is az ő nevéhez fűződik. Weiss Manfred legkedvesebb veje, Korin Ferenc volt, az ő családjának alapító őse egy jeles rabbi volt. A Korin család fiai beszálltak a gabonaiparba, a világ második malomipari központjává tették meg Budapestet. Weiss Manfred az első világháborúban helyt állt, annyi lőszer gyártott, amennyit csak kellett az országnak. Konfeld Zsigmond, Weiss Manfred veje, az aradi rabbi leszármazottja, az 1920-as években kikereszelkedett, és őszinte hívő katolikussá vált. A 47. oldalon olvassuk, hogy a pletyka az, hogy hallak valakiről valami rosszat, de nem tudom, hogy igaz-e, vagy hogy szívesen megosztaná a másik ezt az információt a többiekkel, mégis elkotyogom. Az ilyen, még ha véletlenül csúszott ki is ki a szájunkon, el fogja szomorítani a másikat. Rombolja a jó hírét, elveszi a jó kedvét, tönkre tehet barátságokat is. Aki ilyet cselekszik, az ezt nem szeretetből teszi. Ez egészen biztos, hogy nem kedves az Istennek. Az 53. oldalon írja Fabinyi Tamás püspök, hogy november 6-án meghívást kaptam a Puskás Aréna megáldására, én ezt meg is tettem, a római katolikus pap pedig szentelést végzett. Kedves hallgatóink, az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus heti lapot olvassuk, a 14 oldalon 43 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy Életek az életért címmel harmadik alkalommal tartottak életvédő konferenciát november 9-én a Szabolcs megyei Pócs Petriben a Kolping Oktatási és Szociális Intézmény fenntartó szervezet Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskolájában. A második oldalon olvassuk, hogy a pápa november 11-én a Munkácsi Egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki Lucsok Péter Miklós domonkos szerzetes atyát, aki eddig a lvivi, amit régebben Lembergnek mondtunk, domonkos rendház házfőnöke volt. A kinevezést november 11-én tették közzé Túri Szent Márton, aki Munkácsi római katolikus egyház székesegyház védőszentje liturgikus ünnepén. Az egyházmegye püspöke jelenleg Majnek Antal. A harmadik oldalon olvassuk, hogy a keresztény zsidó tanács november 14-én konferenciát szervezett a Szapiencia szerzetesi hittudományi főiskolán, az Európai Kultúra zsidó-keresztény gyökerei címmel. Lóczi Tamás írja, hogy ha valaki életében a király szerepét Krisztus tölti be, annak a gondolkodásában, életvezetésében, kapcsolataiban minden a helyére kerül, Krisztushoz viszonyítva látjuk minden dolog igazi értékét. Krisztus uralma a földi hatalmasokkal az ellentétben nem elveszi, hanem biztosítja az ember szabadságát. A negyedik oldalon olvassuk, hogy Krisztus azt tanítja nekünk, hogy az utolsó ítéletkor a bíró az alapján fog dönteni, hogy hogyan bántunk az emberekkel. A ránk bízottakért azt tegyük, amit Krisztusért tennénk. A 13. oldalon olvassuk, hogy 1819. november 22-én hunyt el, 80 évesen, Baróti Szabó Dávid költő és fordító. A székely nemes család sarja a jezsuita rend tagja volt, annak a II. József által való feloszlatásáig. 1773-tól Komáromban, majd századon át Kassán tanárkodott, itt indította meg és szerkesztette Kazinczy Ferenccel és Bacsányi Jánossal együtt az első magyar nyelvű folyóiratot, a Magyar Múzeumot. A vicc rovatból egy. Szuhogó esőben megy a taxis az utasával, aki megjegyzi a sofőrnek. Uram, tudja, hogy beázik a kocsi a tetőablaknál? Tudom, válaszol a sofőr. Sofőr, ez mindig így van? Hangzik az újabb kérdés. Dehogy is, mondja a sofőr, csak akkor, ha esik az eső. A 14. oldalon olvassuk, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az Ázsia Túra csapata idén a 8. alkalommal nyújtott segítséget Kárpátaljának. 19 terepjáróval, 40 résztvevő, adományokkal, teli csomagtartókkal érkezett a túrára, és számos településen segítette a nehéz helyzetben élő kárpátaljai családokat. Kedves hallgatóink! Eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük a 30 oldalon, plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 29 cikket találunk. A 7. oldalon írja Kovács Mihály, hogy nem elég a hit önmagában, a hitet hitvallásnak is kell követnie. Jézus világosan beszélt arról, hogy a hit és a hitvallás összetartoznak. Az a gyertya is világít, amely a véka alatt van, csak nem tölti be a feladatát. A hívő embernek ebben a világban kell hasznára válnia a másik embernek. A 11. oldalon olvassuk, hogy Ausztráliába a II. Világháború, majd az 1956-os forradalom után is kerültek magyarok. Az 1970-es években a délvidékről, míg a 80-as években Erdélyből menekültek sokan. Az első magyar gyülekezet a Melbourne-i volt, amit 1949-ben alapítottak. A gyülekezet már a menekülteket szállító hajón létrejött. A 16. oldalon mondja Szabó Árpád lelkipásztor, hogy a Hajdú megyei Balmazújvárosban 1996-ban kezdődött az idősek otthonának építése. A 65 személyes bentlakásos intézmény mellett házi segítségnyújtás is működik, mindezt önerőből, hazai és külföldi pályázatokból tudták felépíteni. Az idősek otthona olyan céllal indult, hogy a gyülekezet időseinek, ha az életük végére nehéz helyzetbe kerülnek, ne kelljen máshová menniük, hanem itt, a szülőhelyükön maradhassanak. A 27. oldalon olvasuk, hogy az ókori Egyiptomban és Babilonban igen fejlett volt az orvoslás, de Izraelben kevésbé. A Biblia ritkán szól az orvosokról, ha szóba kerülnek, akkor is inkább a tehetetlenségük miatt. Sok kuruzsló is működött, akik elcsalták a szegény emberek pénzét, de nem tudták igazán gyógyulást hozni. Voltak gyógyító emberek és csontkovácsok is, ők főleg a sebek megtisztításával és a törött, kificamodott végtagok gyógyításával foglalkozott. A zsidók között sok betegség tisztátalanságnak számított, az ilyen betegségben szenvedőket elkülönítették a többiektől, hogy ne tudják megfertőzni a közösséget. A papok feladata volt megállapítani, hogy valaki meggyógyult-e és visszatérhet-e a többi ember közé. Gyakoriak voltak a szembetegségek, mert a közel-keleti száraz időjárás a sok por könnyen okozott kötőhártya gyulladás. Ismerték az egyes növények gyógyhatását, készítettek főzeteket. A sebeket borral mosták ki, majd olajos pakolást tettek rá. Gyógyfüvek felhasználásával kenőcsöket, fájdalomcsillapítókat készítettek. Úgy tartották, hogy minden betegség eredője a bűn. Ha valaki beteg volt, akkor biztosan elkövetett valami bűnt, sőt, ha a szülők követtek el bűnt, akkor az a gyermekük számára is okozhatott betegséget. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket a 12 oldalon, és a 24 oldalas műsor mellékleten 30 cikket találunk. A címlapon olvassuk, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus közelettével napjaink meghatározó problémát áttekintő körlevelet adott ki november 13-án, amelyben a püspökök testülete korunk 4 kiemelt társadalmi problémáját, a népesedési krízist, a nevelés-oktatás helyzetét, a szegénység problémáját, a népmozgások által felvetett kérdéseket tekinti át, és igyekszik irányt mutatni azok helyes kezelésében. Ünnepi szentmisén emlékezett meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia november 13-án a Magyar Szentek templomában a 400 évvel ezelőtt mártír halált halt kassai vértanukról. A három kassai vértanuk közül az egyik lengyel, a másik horvát, a harmadik pedig magyar származású volt. Az 1620-as években Kassa utolsó három katolikus papjának meggyilkolása után sokan azt hitték, hogy ott soha többé nem lesz katolikus élet. Azonban manapság Kassa 70%-a katolikus. A reformáció térnyerésének idejében a római pápától való elszakadás tragédiáját csak fokozta az erőszak, a háború, a gyűlölet és a hazugság. Ebben a korban maradtak hülyek a hitükhöz, és életükkel fizettek ezért. Pongrácz Istvánt, Grodec Menyhértet és Kőrösi Márkot éheztették és kínozták, de nem voltak hajlandók áttérni a kálvinista hitre. A fogvatartóik 1619. szeptember 7-én megelégelték az ellenállásukat, Kőrösit és Grodecet lefejezték, a halottnak vélt Pongrácot pedig élve egy szennygödörbe hajították, ahol 20 órai szenvedés után meghalt. Szent II. János Pál pápa 1995-ben avatta őket szenté. A harmadik oldalon olvassuk, hogy jelentős rendezvénynek volt a helyszíne Prága, mert november 16-17-én prágai Szent Ágnes szenté avatásának és a demokratikus átalakulásnak utat nyitó bársonyos forradalomnak 30. évfordulóját ünnepelték. A 13. században élt prágai Szent Ágnes harmadik Béla magyar király unokája volt. Szent II. János Pál pápa 30 évvel ezelőtt, 1989. november 12-én avatta szenté. a cseh rendszerváltás kiemelkedő alakja, Václav Havel különösen a szívén viselte prágai Szent Ágnes kultuszának ápolását. Kedves hallgatóink! A november 24-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus heti lap ismeretésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.